Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portréműsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, Perry és Klára vagyok. Az ember csak a szívével lát jól, a lényeges a szemnek láthatatlan, magyarázza a róka a kis hercegnek. Ezt éreztem én is beszélgetésünk során Rózsa Dezsővel, aki a debreceni polgármesteri hivatal telefonközpontosa, és nemrégiben megjelent egy verses kötete. A műsorban Mohai Gábortól hallanak majd egy-egy versszakot.
Jó napot kívánok, Debrecen Városháza!
Nincs a szobában jelenleg, esetleg titkárságot adhatok-e?
Ma 18 óráig bent vagyunk, 17-es óráig van ügyfélfogadás. Rendben, kezét csókolom, várom a hívását, viszonthallásra. Jó napot kívánok, Debrecen Városháza! Adom önnek a titkárságát, a polgármester úrnak szíves türelmét kérem.
Megtaláltam a polgármesteri hivatal telefonközpontjában, beléptem a szobájába, és nekem az volt a furcsa, hogy tele van telistele képekkel. Egy nem látó embernek a falán, és méghozzá nagyon szép, színes képek. Miért gyűjti ezt, hogyha nem látja?
Én nagyon-nagyon picit látok azért, és mivel ez a szoba, ahol most vagyunk, ez nyugati fekvésű, és viszonylag csak kevés fényt kap, ide virágot igazán hozni nem lehet. De hát a telefonközpontban sok mindenki megfordul, Debrecen jeles művészei, így például a festői, és az ő adakozó kedvük, meg hát talán az én affinitásom arra, hogy itt legyen egy úgynevezett vak galéria, adta azt az ötletet, hogy valóban a telefonközpont nem virágokkal van tele, elég vele egy rózsa is, és így lettek itt képek.
Egyetlen egy olyan képet mutatott is, amit aki vak, az is láthatja, ha lehet ilyet mondani, mert végig lehet tapintani.
Ez a félelem sötét madara, a sólyom a lovasnak a szemét akarja kiszedni. Ez egy novellához készült illusztráció.
Aki nem lát, az többször szomorú, vagy többször fél valamitől?
Nem tudom, én ezen nem gondolkodtam. A nem látás az egy tény. Az életet, mint kapott létet, én úgy gondolom, hogy mindenki megéli. A látó ember teljesen másként, a rosszul látó ember meg teljesen másként. Nem világtalan a vakember, más világa van. Jobban feltűnik a rosszul látó embernek, ha fényben jár, ha árnyékban jár. A látónak természetes. A világ az a látó embernek van kitalálva, ez is természetes. A vakembernek kell alkalmazkodnia nagyon sok mindenhez. Ugyanakkor meg kell mutatnia magát, hogy a látó társadalom pedig tudjon neki segíteni.
Ezért írta, ugye, hogy tiszteld a fényt, mint egy szentséget, és a világot másként látod.
A látó embernek a fény és az árnyék játéka az természetes. A rosszul látó embernek, akár a vaknak, annak a fény sok mindent jelent. Jelenthet meleget, jelenthet támpontot, jelenthet veszélyt, de mindenféleképpen az éltető erőt jelenti, mint ahogy a látó embernek is, csak mi más fogalmakkal tudjuk ezt meghatározni.
A jövőnek fordult akarás ad erőt holnapot fényének, s a tett lesz a meghatározód, eleget tenni a reménynek. Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes, s mutasd meg magad a világnak, hogy mit tudsz és mire vagy képes.
Mondjuk, hogyha ezt a képet nézni, ez például egy gondolkodó vakember.
Egy fehér bot a kezében. Én azt hittem egy király.
Az az igazság, hogy folyamatosan romlik a szemem, tehát most már nem látok annyira, mint régen, igaz, sosem nem készültem vadászpilótának sem, de azért egy olyan 5-10 évvel ezelőtt jóval jobban láttam, mint most. Ettől függetlenül a szép iránti érzékenységem az megmaradt. Most már inkább a hangok, most már inkább a tettek, a cselekedetek azok, amelyek, ha szépek, akkor bizony örömet tudnak szerezni.
Féltem, hogy majd itt állandóan csörög a telefon, de szerencsére jó kollégái vannak, mert átadta addig a portára, hogy tudjunk nyugodtan is beszélgetni, és ne csörögjön mindig bele. Én azt hittem, hogy maga eleve úgy született, hogy nem lát.
Gyári hibás vagyok, hogyha úgy tetszik, tehát én születésemtől fogva vagyok rosszul látó ember. Tóth Komlóson egy kis nemzetiségi faluban volt a gyerekkorom, aztán 1960-ban édesapám, most már nagyon hálás vagyok neki, akkor nagyon haragudtam rá, felparancsolt Budapestre a vakok általános iskolája és nevelőotthonába, ott végeztem általános iskoláimat. 1966 óta élek Debrecenben. Kárpitos szakmát tanultam. 79-ben diplomáztam filozófiából, akkor kellett otthagyni a szakmát, azóta telefonközpontosként dolgozom.
Mindegy kötelező önéletrajzot, úgy mondta Eszter, pedig engem jobban érdekelnek a dolgok.
Tóth Komlós tulajdonképpen Mária Terézia ideje alatt jött létre, 1746-ban települt újjá a nagy úgynevezett komlósi pusztán, és Szarvasról, Léváról települtek be az akkor ugye úgynevezett szlovákok, hát tótok erre a községre. Akkor jött az úgynevezett régi-régi nagy Lehocki család. Édesanyai, nagyanyai ágon szlovákok a szülők, édesapám az törzsgyökeres magyar, de mivel én 1951-ben születtem, és ugye akkor úgymond a TSZ az már létezett, ugye a fiatalok azok dolgoztak, az idősebbek, így nagyanyám, nagyapám az otthon volt, én először szlovákul tanultam meg, vagy tótul tanultam meg, ha úgy tetszik beszélni, és csak utána tanultam meg magyarul.
Az édesapja akarta mindenféleképpen, mert nyilván jót akart magának, hogy minden tanuljon meg, csak hát egy gyerek nem hát nagyon fog.
Tessék elképzelni, hogy 9 évesen elfogadni azt, hogy addig otthon, és utána pedig egy zárt közösségbe. Nagyon hálás vagyok érte, mert otthon lettem volna egy nagyon sajnált vakember, itt pedig azért valami fajta egzisztenciát sikerült megteremtenem. A helyemet is a világban. Nem szeretik sokan, hogyha kimondom azt, hogy megtanulni a falka szellemet. A falkán belül a helyemet, a képességeimet pedig talán úgy kibontakoztatni barátaimmal, ismerőseimmel, sorstársaimmal együtt, ami használja és használhatja az úgynevezett vakügyet.
Mit ért azon pontosan, hogy a falka szellemet megtanulni?
Minden társaságban mindenkinek megvan a maga helye. Ez lehet baráti társaság, lehet munkahely, és azt jó tudni, hogy kinek hol, milyen szinten van dolga, munkája, kit hogy fogadnak el, kit hogy ismernek meg. A tudása, a habitusa, a jelleme, akár a tanultsága, vagy amit éppenséggel a közösségért csinált, ez valahol meghatározza akár a vakoknál, akár a látóknál azt, hogy a sorstársai, munkatársai elhelyezik, tud, nem tud.
Ebben a közösségben soha nem számított az, tehát nem úgy helyezte el saját magát, hogy nem lát úgy, mint a többiek, vagy most már szinte egyáltalán nem lát, hanem mindig az szerint, hogy mit tud, mihez van érzéke, mit tanult, vagy azért beleszámít az is, hogy sérült.
Ez tipikus látókérdés, erre így nem lehet válaszolni. A látótársadalom is elhelyezi a társadalomba az embereit. A vakoknál is ugyanígy van ez. Tehát ebben semmi különbség. Abban lehet különbség, hogy a vakok között a kicsit látó az a király, vagy éppenséggel a császár, vagy attól függ, hogy mennyit lát, akkor herceg, gróf, vagy báró. De nem számít. Tehát azt a sorstársaim tudomásul vették, mint hogy én is tudomásul vettem. Nem is sajnáltak, nem is kell, hogy sajnáljanak, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt kezembe kellett venni a fehérbotot. Nem volt könnyű dolog. Azt sem mondom, hogy nem égette a kezemet a fehér volt, mert dehogy nem égette, de tudomásul kellett vennem, nekem is, a többiek meg elfogadták, hogy igen, Dezső ettől kezdve fehér bottal jár.
Fehér bot. Testemben megfeszült az idegszál, és nem érdekelt a madárdala, előttem nem ismert akadály áll, és nem érdekelt az élet szaga. Majd megkoppant a bot az aszfalton, és visszhangját a kerítés veri, amíg a város zaját hallgatom, lábam a földet alig ismeri.
Tehát a fehér bot az egy stigma. Most ezt akár tetszik, akár nem, az egy megkülönböztető jele a látássérült embernek. Ez két dologért kell. Egy az, hogy valamilyen fajta relatív biztonsággal rendelkezzek én, a másik pedig, hogy a látó ember lássa azt, hogy vakember tessék kikerülni.
Azt mondta, hogy tessék kikerülni, nem azt mondta, hogy tessék segíteni. Ez direkt van így?
Igen, igen, direkt. A vakembernek, vagy a látássérült embernek jó dolog, ha segít a látóember. A látóember viszont nem tudja feltétlenül, mert honnan tudná, hogy a vakembernek, vagy a látássérültnek hogy kell segíteni. Ez kölcsönhatás. Ha a látóembert érdekli az, hogy hogy kell segíteni a vakembernek, akkor kérdez, ha mer kérdezni. A vakember, hogyha azt szeretné, és szeretné tulajdonképpen, hogy segítsen neki a látóember, akkor én vallom azt, hogy a vakembernek meg kell mutatnia, hogy hogy kell segíteni. A látónak meg kell mutatnia, hogy úgy fogd meg a kezem, hogy a bot leérjen a földre. Tehát ne a jobb kezemet fogd meg, hanem a bal kezemet. Ne toljál, hanem engedd meg, hogy én megfogjam a könyöködet. vagy hogyha azt mondják, hogy van itt egy szabad hely, az nekem semmit nem jelent, mert hol az a szabad hely? Adott esetben egy buszon, egy villamoson. Nekem az ott van, vagy az itt van, vagy menjen előrébb 2 méter, semmit nem jelent. De ha kezemet ráteszi egy széknek a támlájára, akkor én azt be tudom már lőni, hogy az a szabad hely az valóban az enyém. Minden vakember másként közlekedik. Van, aki akusztikusan közlekedik, van, aki fehér bottal úgy közlekedik, hogy egy lépés, egy koppantás, másik lépés, másik koppantás. Na most akkor van egy folyosó, amin végigmegy, és akkor így fröccsen szét az utca, mert éppenséggel hallják, hogy jön a vak. De ezt is meg lehet tanulni. Ehhez is az kell, hogy a vakember azt mondja, kérem, én így tudok. Van, aki pedig a fülére támaszkodik, és úgy közlekedik. Hallja, érzi a homlokával, az arcával, a testfelületével, hogy most utcasarok következik, meghallja az akusztikát, észreveszi az oszlopot.
Láttam múltkor egy filmet egy amerikai gyerekről. Ő füttyöget. Azt állítják, hogy a hang visszaverődésből tudja, hogy hol vannak körülötte tárgyak, és merre. Lehetséges ez?
Persze, az is egy módszer. Hát mondjuk azért az furcsa dolog lenne, hogy innen füttyögve végig mennék itt Debrecen utcáján, de hát hogyha Amerikában az a szokás, akkor nincs ezzel gond, de szóval más, mondom, mert ezt mindenki másként csinálja.
Reggel is szembe megyek a fénnyel, szívemben tele örök reménnyel, hogy tehetem azt, amit a sors adott, nyitva a világra egy ablakot. S megérzem a fény áldott melegét, és a fénnyel a házak tetejét, s ha a testemhez ér az árnyék íve, felsejlik a kopott falak színe.
Én például a Braille-t bal kézzel tanultam meg olvasni, tudom, hogy szabálytalan, mert jobb kézzel kellene, jobb mutatóujjal, a bal kísérni a sorokat, de én bal kézzel tanultam, mert nekem ezzel ment.
Különben jobbkezes?
Különben jobbkezes.
Minden másban?
Minden másban jobbkezes vagyok.
De furcsa.
A szakma, a kárpitos szakma, az azért sok mindenre megtanított. Tehát általában a kalapás az mindig jobbkezes volt, de sok mindent csináltam én bal kézzel is, mert kétkezes szakma volt a kárpitos szakma, most is az, és hogyha az egyik kéz éppenséggel mondjuk egy ollót vagy egy légpisztolyt tartott kézben, akkor a másikkal kellett hozzá segíteni. Tehát mind a két kezem kreatív, de általában jobbkezes vagyok.
Már akkor is írt verset?
Persze, minden fiatal ír verset fiatal korában. De azok a versek nem maradtak meg, elsodorolta az élet, vagy költöztünk. Tulajdonképpen a versek, ha már versek, akkor azok azóta vannak meg, amióta beszélő számítógépen van.
Beszélő számítógépe? Még nem is láttam ilyet.
Hát most számítógépet nem tudok mutatni, de azért egy beszélő telefont azt igen.
No.
Most a
Most akkor megkeressük mondjuk név szerinti keresés, megkeressük. Elvileg lenni kell egy ilyennek. Igaz?
Igen.
Ugye?
Ja, hogy mindent közöl.
Így van.
És akkor így működik a számítógép is, hogy mindent közöl.
Tulajdonképpen az elv az, ami a képernyőn megjelenik, azt a számítógép kimondja.
Térjünk vissza a versekhez. Mikor érezte, hogy ez már az? Mikor érezte, hogy maga valóban verset ír?
Én soha nem akartam, hogy úgy mondjam, nagy költő lenni. És nem is hasonlítom magam egyikhez se, és hagyd nem mondjam ki senkinek a nevét. Nekem játék. Most is játék a versírás. Tulajdonképpen, aki erre biztatott, dr. Baranyiné Miks Mária, akivel nagyon-nagyon sok játékot csináltunk a 90-es évek elején, országos játékokat, művelségi játékokat. És hát, mint minden ugye ilyen kíváncsi ember, hogy na, akkor kipróbálom. Tudok-e olyat, esetleg jobbat? És amikor a 100-ból ő 2-re azt mondta, hogy na, akkor ez valamire jó, magyarán azt mondta, hogy ez jó, akkor az ember úgy leült, elgondolkodott, hogy na, hogyha ez így jó, és nem is ment olyan nagyon nehezen, akkor elkezd hozzá tanulni, hogy tudjon verset írni. Tehát ez nem úgy van, hogy ez most akkor így jött, és akkor az ember leírta, és akkor most válveregetés, hogy jaj, de jó, Dezső. A könyv tulajdonképpen meg nagyon egyszerűen úgy született. 2005-ben volt Helen Keller, ez egy siketnéma, vak, publicista hölgy volt, születésének a 125. évfordulója, és akkor dr. Szabó Miklós, a Fehérbot Alapítványnak a vezetője, azt mondta, hogy csináljunk egy emlékműsort Helen Keller életéből, a Csendes Sötét Világom című könyvéből. Ezt megszerkesztette egy Holba Andrea nevű nagyon okos, nagyon ügyes hölgy. Én rendeztem sorstársaimmal, és bemutattuk Debrecenben az Újkerti Nevelési Központnak a színház termében. gyerekeknek, felső tagozat 6-os gyerekeknek. És abba bekerült nekem is versem. A Szilágyi Ildikó erre felfigyelt, azt mondta, hogy mivel ő a könyvtárban dolgozik, ha valami, akkor ez egy könyvtári délutánt is megér, ezt egy évre rá meg kell, hogy ismételjük. Megismételtük, de addig rengeteg minden mást is csináltunk együtt, a Vakok Szövetségén belül, és ahogy ezek a forgatókönyvek mindig jöttek létre, ugye számítógépen e-maileztünk, hát mindig oda vigyeztettem egy verset. És egyszer csak azt mondta, hogy na Dezső, jó, akkor most itt állj, és akkor mit szólnál ahhoz, hogyha? Hát én először azt mondtam, hogy hát ez hülyeség, mert nem vagyok én abban biztos, hogy ezek annyira jó versek. Az, hogy valaki elmosolyodik, meg megdicsér, meg megveregeti a vállamat, az elmegy a baráti körön belül, de hogy ebből úgy legyen könyv, mint ahogy aztán könyv lett belőle, azon én nem gondolkodtam. Mindazzal együtt, hogy most már piszak büszke vagyok rá, hogy van.
Kérdeztem magától egy olyan dolgot, amire nem gondoltam én, ugye, pedig hát tudtam, hogy maga nem lát telefonon, mondtam, és föl tud olvasni egyet-kettőt ezekből a versekből, és akkor röstelkedtem, hogy én erre nem gondoltam előre, hogy hogy a csodába tudná felolvasni.
A látónak megvannak a maga gátlásai a vakkal való kapcsolatban. Mi ugyanúgy használjuk azt a szót, hogy viszontlátásra, semmi gondot nem jelent. Ez a mindennapi életben egy megszokott, nagyon szép, remélem tisztának megmaradó fordulat. Ebből a könyvből, amit ön is kapott, abban nyilván, hogy nem tudnék felolvasni, mert hát nem látom. De hát azért meg tudom mutatni ennek a verses kötetnek a braille változatát, tehát tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon muszáj lenne, akkor azért fel tudnám olvasni, de azért hagyd ne tegyem.
Egyet azért tud kívülről elárult, és elmondaná nekem?
Ez tulajdonképpen 1993-ra datálódik, akkor szemészeten voltam bent, az egyik szememet műtötték szürkehályoggal, hogy hátra sikerül, nem sikerült, és ugye az ember akkor nem tudott mit csinálni, rádió már sok volt, már unta is magát, meg már jó lett volna hazamenni, és akkor elkezdtem memorizálni, és így lett belőle egy vers, na szóval akkor így szól, ABC. Alszom, álmodom boldogan cuppanó csókod. Dadogom elmúlt életem. Fájó gondjait gyógyítom, habzsolva iszom ízeit. Jaj, kell lelkem még neked? Óvom örökké piheként remegő símoló szíved. Tudom, utamon űz veled zenélő zsongás.
Van-e különbség a között, ahogy egy látó ember beszél a verseiről, vagy érti, vagy pedig egy vakember? Tehát mit mondanak rá a sorstársai, és mit azok, akik nem tartoznak ebbe a közösségbe?
Nincs különbség látó és vakirodalom között, ez az én meggyőződésem. Tehát az irodalom, az irodalom.
Én most a kritikusokról kérdeztem, mit éreznek belőle az emberek? Ez az ember és az az ember.
Minden sérültséggel élő ember, ha valamilyen művészethez hozzányúl, azt alapból azért teszi, mert hiszi az életet. Mert neki másként adatott meg, ami az úgynevezett látóembernek természetes. Nyilván, hogy jobban meg kell küzdeni a mindennapjaiért, nyilván, hogy másként is éli meg a mindennapjait, mint a látóember. Ebből következik az, hogy ő erről ír, vagy erről fest, vagy erről farag. És hogyha ezt a látóember, és ezt most akkor idézőjelbe teszem, ha ezt a látóember észreveszi, akkor ez neki, ahogy nekem a látó barátaim elmondják, ez azt jelenti, hogy hitet sugároz. Tehát, hogyha ezt a Rózsa Dezső meg tudja csinálni vakon, akkor ezt egy ép ember játszva, vagy legalábbis könnyebben kell, hogy meg tudja csinálni.
Más lehet a fontos az ér bizonyos dolgokban egy látó embernek és egy nem látónak. Ahogy belelapoztam a könyvében, mintha többször szerepelne a fény szó benne. Ha már a szemednek nincs fénye, akkor a lelked legyen fényes. Aztán a tiszteld a fényt, amit már mondtunk. Járja a táncot árny és fény. Többször szerepel, mint egy olyan ember kötetében, aki lát.
Ez természetes dolog. Mindenki azt emeli ki egy versben, egy novellában, vagy éppenséggel egy regényben, ami az ő látásmódját kell, hogy megmutassa annak, akinek ez a vers, novella vagy éppenséggel regény készül. Tehát ez egy természetes dolog. A látó ember nem tud a vakságról írni, mert nem tudja mi az. El tudja képzelni. A vakság az nem azt jelenti, hogy sötét. A vakság az egy olyan fogalom, amit a látó csak megfogalmazni tud.
Dezső, annak sem sötét, aki egyáltalán nem lát?
Nem.
Aki úgy született, és soha nem, is látott
nem,
dolgokat és színeket?
Nem sötét. A vakok, azok nem érzékelik azt, hogy előttük éppenséggel van egy valami, amit ők úgy nevezhetnek, hogy sötét. Semmi nincs.
Tehát most oda tette a kezét a szem mellé, a látó ember, ha oda teszi, akkor azt mondja, hogy sötét.
Az a sötét sem sötét, amit a látó ember sötétnek lát. Mert abszolút sötétet a látó ember még nem látott soha.
Miért választotta azt, hogy filozófiát tanul?
Hát, nagyon jó kérdés.
Ezekről jutott eszembe, amikről most beszélgettünk, mert mindent meg tud magyarázni.
Mindig érdekelt az ok és az okozat összefüggése. De már kölyök koromban is úgy voltam, hogy a mit, mikor, miért, a iskolában is. Tehát én mindig szerettem tudni azt, hogy valami miért történik. Tehát a gondolkodás módja az az életemnek a meghatározója. Ez volt az egyik, a másik a számítógép. Tehát a filozófia és a számítógép a rend, az ember fejében meglévő rend. Miértek, az ok és az okozat összefüggése az engem mindig érdekelt. Mindenben.
És miért nem maradt meg mellette? Ha filozófiát tanult, miért nem gondolta azt, hogy akkor filozófus lesz? Vagy tanítani fog?
Én erre gondoltam, de amikor én erre gondoltam, akkor ezt mások másként gondolták. Azért a vak az vak marad a látótársadalomban is.
Na de hát pontosan itt nem kellene látni. Ez a gondolatok összessége.
Igen, ezért lettem rádióamatőr. Ezért van az, hogy olyan műsort csinálok, amihez valóban nem látni kell, hanem egy embernek kell, hogy legyen egy orgánuma, és össze tudok hozni egy magazin műsort a rádióamatőröknek, egy olyan hírműsort, amiből ők minden hónapban megkapják azokat az alapinformációkat, ami ahhoz kell, hogy ők rádiózni tudjanak. Tehát úgynevezett távolsági híreket, a napfolt tevékenységről szóló információkat, milyen terjedések várhatók rövid hullámon, ultra rövid hullámon, melyek azok az új technikák, amelyek megjelentek, milyen rádiók vannak, amelyek megjelentek. Hozzáteszem azt is, hogy ki az, aki eltávozott közülünk, és letette a mikrofont vagy a billentyűt. Nekem 1982 óta van hívójelem. Itt nincsenek határok, tehát a rádiomatőr hullámoknak nincsenek határai. Ez a műsor gyakorlatilag számomra rengeteg tanulnivalót jelentett, és rengeteget tanulok én most is, és nagyon büszke vagyok, hogy olyan emberek mellé állhatok oda, akik mellé már csak odaállni is büszkeség, mert világbajnokok, különböző díjazottjai, különböző versenyeknek. Ha magyarokat mondok, a Kossuth Rádióban nem feltétlenül biztos, hogy ismerni fogják mondjuk Szabó Lászlót Püspökladányból, aki nagyon-nagyon híres rádiomatőr, világhírű rádiomatőr, Bogyó István Debrecenben világbajnok. Nekem a rádiomatőrizmus az emberekkel való kapcsolatot jelenti.
Miért döntött amellett, hogy itt marad telefonközpontosnak? Amit együttő helyében kell csinálnia állandóan, és hát voltak éppen egy olyan munka, hogy fölveszi, továbbítja, kapcsolja, és kész. Tehát úgy érzem, hogy ami magában van, az ehhez talán nem kell annyira.
Na hát ez az, ami nem igaz. Szóval a telefonközpontosság az nem abból áll, hogy felveszem, bejelentkezem, kapcsolom. Az abból áll, hogy annak az embernek, aki a városházát hívja, megkeresem azt, akivel beszélni akar, mert először velem fog beszélni. Nem biztos, hogy tudja, de miért is kell neki tudnia, hogy kivel tudja megoldani éppenséggel a fa ág levágását, vagy éppenséggel az aszfalt, hogyha elromlott, ha berepedezett annak a elkészítését, az az én dolgom, és erre van 25 vagy 30 másodpercem, hogy kifaggassam róla, hogy mit szeretne, kivel szeretné elintézni. Most gondolja el, hogy ön felveszi a telefont, és úgy kezdődik a dolog, hogy jó napot kívánok, Debrecen Városháza. Ez azt jelenti, hogy a cég bemutatkozott. Így van?
Igen.
Ha nem így kezdeném, azt mondom, hogy jó napot, mit akar, megvan egyből a véleménye a Debrecen Városházáról, mert ő tudja, hogy azt hívta. Tehát ez az első kapu. Aki ide belép telefonon, az a telefonközpontossal találkozik először. Kialakul egy pici vélemény. Sokkal több, mint amit ön mondott a telefonközpontról.
Senkinek sem vagyok a mása. Engem csak megszült az anyám. És nem várt harangzúgása, brokált a palota falán. Nem voltak fényes útjaim, tetteim sem voltak dicsők, és voltak csöndes álmaim, amit elmostak az esők.
Mi az, amit még szeretne? Mert én úgy látom, hogy mindig valamit azért még valamit hozzátesz ahhoz, amit eddig tanult, amit tud.
10 év múlva, és az 2018 lesz 100 éves a Vakok Szövetsége. Az Országos Jánosség megbízott azzal, hogy erre az időre hozzak létre egy múzeumot. Fantasztikus nagy kihívás. Pesten lesz is. Ez azt jelenti, hogy az eddig végzett tevékenységemet a Vakok Szövetsége, Országos Elnöksége megbecsülte azzal, hogy adott egy irgalmatlan nehéz feladatot. Dokumentuma lesz a Vakok Szövetsége történetének. Gyűjtsem a különböző anyagokat, eszközöket, azért lát a hátam mögött ilyen rengeteg sok magnót, meg mindenféle kütyüket, mert ilyennel tanultak a vakok, ilyennel hallgatták a rádiót, ilyennel tanultam én is magnóval, egy jóre Tesla B400-assal. Amerikai brejtáblát még életemben nem láttam, most már hozzájutottam. Hanglemezeket gyűjtök, fényképeket gyűjtök, minden olyat, ami a Vakok Szövetsége életéről szól. És hát, hogyha ez létrejön, akkor az életem második büszkesége, mert az első a vakköltők antológiája, akkor az is meg lesz, és akkor azt mondom, hogy nem éltem hiába.
Dezső, nagyon erős, tudatos egyéniség.
Oroszlán.
Na, akkor már majdnem válaszolt is rá. Azt akartam kérdezni, hogy vajon ilyen a személyisége eleve, vagy azért az, hogy egyre kevésbé látott, az belejátszik ebbe a tudatosságba, hogy igenis meg akar mutatni mindent, hogy mi mindent tud csinálni.
Ehhez, hogy én most nekem romlik a szemem, vagy nem, ehhez ilyen szinten nincs köze. Én az a fajta, a rádiomatőrök buldognak is hívnak különben, én az a fajta ember vagyok, aki azt vallom, hogy az a bűn, ha valamit meg tudsz tenni, és nem teszed meg. Én elmentem a versbemutató után egy egyhetes rádiomatőr túrára rádiomatőrökkel, nem igazán akartam, de mondtam is nekik, hogy eléggé belevakultam már, hogy biztonsággal tudjam megtenni ezt a 3000 kilométert, de ők azt mondták nekem, hogy ide figyelj, Dezső, megyünk előtted, melletted, mögötted. Mit akarsz? El kellett mennem. És ezt még egyszer nem lehet megismételni. Tehát ezeket a kihívásokat meg kell csinálni.
Vajon szóltok-e még, ha rossz úton járok? Szóltok akkor is, ha hazudnak az álmok? Vajon biztos-e az örök kézfogás? És nem csak egy elmúló, képzelt villanás?
Van az a mondásunk, ugye, hogy beleszagolok valahol a levegőbe, és eldöntöm, hogy jól érzem magam, vagy sem. Ez ugyanúgy érvényes magára, vagy jobban, mint rám?
Ez olyan téveszme, mint amikor a látó ember azt mondja, hogy a vakember az jobban hall. Ez alapból nem igaz. Másra figyel. És ugyanígy ez a szaglással is. A tapintással is. Én azon a kelmén, amit megfogok, mást fogok érezni, mint ön. Mert másra fogok odafigyelni. A szagokról nyilván, hogy én messzebbről meg fogom érezni, tételezzük fel, ha éppenséggel úgy fúj a szél, hogy valaki lángos süt, vagy mit tudom én, kifutott a tej. A hallásnál pedig őt abszolút nem fogja érdekelni, mert miért is érdekelni, hiszen ott a szeme, hogy kilépett egy utca takarásából. De nekem már abban a pillanatban más akusztikát jelent a fülemnek a sarok, meg a mellette lévő utca zaj. Én, ha megyek az utcán, itt akár a Kossuth utcán, a botomnak a koppanását visszahallom a másik oldalról. Erre a látónak nem kell figyelni, nincs szüksége rá. A vaknak igen.
Én nem csak a szükségre értettem, hanem mondta, hogy a rádióamatőrökkel körbejárta az országot, hány helyen voltak, aztán még mondta, hogy máshogy is határon kívül. Miből szerzi a benyomásait, hogyha nem látja rendesen, hogy milyen az a hely, milyenek a hegyek, milyen az ég ott, hogyan süt a nap?
Ugyanúgy szerzem a benyomásaimat, mint ahogy a látó ember. Egy kicsit hosszabb ideig tart, mert ön rápillant a tájra, látja a zöldet, látja a kéklő hegyet, nekem pedig valóban bele kell vernem az orromat, vagy bele kell ütnöm az orromat a szélbe, vagy a lap felé kell fordítani a fejemet, hogy érezzem azt, hogy mennyire süt, vagy mennyire világít. A hegynek is van illata, az erdőnek is van illata, minden virágnak más-más illata, a földnek van illata, az utcáknak Debrecenben van illata, tehát tudom, ha közlekedem, hogy most éppenséggel úgy nagyjából, hogy milyen bolt előtt megyek el. Szóval ez nem úgy van, mint a klasszikus vízben, amikor szokták volt mondani, hogy a vakember elment a sajtos bolt előtt, aztán beköszönt, hogy szevasztok lányok. Szóval ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy ugye Radnóti megírta azt, hogy annak térkép etály. Nekünk valóban térkép. De az itt van bent. Itt működik.
Az agyában, nem az agyában. Oda mutat.
Itt működik.
Soha ne szidd a sötétséget, inkább gyújts meg egy gyertyalángot. Tiszteld a fényt, mint egy szentséget, és a világot másként látod. Fény nélkül létezik a sötét, árnyéka mégis van a fénynek. Az ember kinyújtja a kezét, s a fény és árnyék összeérnek.
Rózsa Dezső verséből hallottak részletet, és a telefonközpontos költővel beszélgettem ma Debrecenben. A műsor elkészültében segítségemre volt Rubin Gabi, a verseket Mohai Gábor olvasta fel. Ezzel én mára elköszönök, Perjés Klárát hallották.
Arcvonások című műsorunkat holnap 23:04-től megismételjük.